Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket világhálós istentiszteletünkön, és arra buzdítok mindenkit, hogy Isten előtt a nekijáró tisztelettel álljunk ebben az órában. Vegyük elő Bibliánkat, szüntessünk meg magunk körül minden olyan dolgot, ami a figyelmünket róla elterelné. Énekes könyvünket is elővehetjük, ha van, és így kövessük figyelemmel Isten tiszteletünket. Hirdettem, hogy az elkövetkezendő héten újra csak rendhagyó módon fogunk jelentkezni a világhálón keresztül. Legközelebb gyülekezeti rendünket követve, amelyet évvégén szoktunk alkalmazni, december 31-én 18 órától fogunk Isten tiszteletet publikálni, majd azt követően január 1-én délután 4 órától publikálunk Isten tiszteletet. Egy hét múlva esztendő, az új esztendő első vasárnapján a szokott időben 9:30 órától fogunk Isten tiszteletet közvetíteni. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délelőtt 11 órától gyermekek számára lesz online gyermek Isten tisztelet elérhető. Szeretnék két köszönetmondást közvetíteni a gyülekezet tagjai felé. Az első köszönetmondásunk hozzánk érkező köszönetmondás, amelyet Feketicsről Halász Sámuel és felesége Renáta küldtek a mi irányunkba. Ez esztendő tavaszán ruhagyűjtést szerveztünk a Szerbiában Feketicsen élő gyermekek és gyülekezet számára, amelyet azonban a kritikus járványhelyzet miatt akkor nem tudtunk kiszállítani. Örömmel jelenthetem azt, hogy azonban mégis az adventi időszakban végül ez a ruha mennyiség többféle módon kiszállításra kerülhetett, és ott az adventi időszakban ezeket a ruhákat céllyal is osztották, betartva az ottani előírásokat és rendszabályokat. Erről tájékoztatott bennünket Halász Sámuel testvérünk mélységes köszönettel, amely nagy segítség a kint élők részére. Mi is köszönetet mondunk Baksai Szabó Kristóf testvérünk és felesége Lídia részére, akik az ötletgazdák voltak, a szervezésben részt vettek, és megköszönjük Muratov Szavó Ádám testvérünknek is azt, hogy az itt összegyűjtött ruhát a kis furgonjával Szegedre szállította, ahonnan aztán a Szerbiában élő testvéreink szállították tovább. Az Úr áldja meg a szolgáló testvéreket, és áldja meg azokat még jobban, akik most ebben részesültek. Közvetítem a testvérek felé a Magyar Református Szeretetszolgálat köszönetét is. Az adventi időszakot megelőzően novemberben a Szeretett Doboz akcióhoz csatlakoztunk mi is, és mindaz az adomány, ami összegyűlt, körülbelül 40 család megsegítésére lett elegendő. Megköszönöm én is a testvéreknek mindazokat a jólelkű, jószívű adományokat, amelyekkel ezekben az adakozásokban részt vettek és részt vettünk. Az Úr megáldja azokat, akik azt, amit náluk letétbe helyezett, készek a maga idejében és a maga módján tovább adni. Megköszönjük a testvérek mindenféle egyéb adományát, amellyel gyülekezetünket, szolgálatunkat támogatták, és egyúttal bíztatjuk és bátorítjuk is erre az adakozásra a testvéreket továbbra is. Az Úr legyen és maradjon közösségünknek, gyülekezetünknek őriző pásztora. Most énekkel folytatjuk Isten tiszteletünket, a 318. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek, a 318. dicséretünknek 5 versét énekeljük. Az első verse így kezdődik, jer minnyájan örüljünk. Hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak az 52. úrnapjára írt kérdéseit és feleleteit olvasom. Ezek a kérdések és feleletek az úri imádság magyarázatát adják számunkra. Hogyan szól a 6. kérés eme imádságban? Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Azaz, mivel mi magunkban oly erőtlenek vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, ami esküdt ellenségeink pedig az ördög, a világ és tulajdon testünk szüntelenül ostromolnak bennünket, te tarts meg és erősíts minket szent lelked erejével, hogy ellenségeinknek szilárdan ellenállhassunk, és ebben a lelki harcban el ne bukjunk, míg végül el nem nyerjük a teljes diadalt. Miképpen rekeszted be ezt az imádságot? Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Azaz, mindezeket azért kérjük tőled, mert te, ami királyunk, és mindenek felett hatalommal bíró felség, nekünk minden jót meg akarsz adni, és meg is adhatsz, és azért, hogy ezáltal ne mi reánk, hanem a te szent nevedre térjen örök dicsőség. Mit jelent ez a szócska? Ámen. Ámen azt jelenti, ez valóban és bizonyosan így lesz, mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amennyire én szívemben érzem, hogy ezt tőle kívánom. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te fiad által tanítottál bennünket imádkozni. És arra tanítottál bennünket, hogy hittel, neked tetsző módon szólítsunk meg téged, s hozzuk eléd a mi imádatunkat és kéréseinket egyaránt. Köszönjük te neked, hogy minden időben, bárhol megtehetjük ezt, de különösen is köszönjük neked azokat az alkalmakat és időket, amelyeket te magad készítettél arra, hogy mi imádkozzunk, előtted elcsendesedjünk, tőled a te szavad, szent lelked által áldást vegyünk. Így köszönjük meg ezt a mostani lehetőséget is, amikor ugyan testileg nem, de a magunk csendjében mégis megállhatunk a te színed előtt, amikor kérhetjük a te áldó és üdvösséges szavadat, üzenetedet, amikor megvallhatjuk előtted a mi mulasztásainkat, veled és embertársainkkal szemben elkövetett bűneinket, amikor mégis mi bűnösök Jézus Krisztusért dicsőíthetünk téged, és kívánhatjuk mindazt a jót, amelyet elkészítettél nekünk Jézus Krisztusban, és amelyet majd nekünk fogsz még inkább ajándékozni, amikor színről színre megláthatunk téged. Kérünk téged most is azért, hogy hallgass meg minket, ő érette, és adjad, hogy a te országodnak javaiban gyönyörködhessen a mi szívünk, találhassunk te hozzád ebben az órában, lehessünk te veled, és vehessük mindazt a jót, amelyet a téged félőknek hiánytalanul kész vagy átadni és közvetíteni minden időben. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, és olvassuk. Lukács evangéliumának második fejezetét keressük ki, a második fejezetből pedig a 15. verstől a 20. versig terjedő szakaszt fogom most olvasni. Nevezett helyen ezt találjuk megírva. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Kedves testvérek, a tegnapi napon szólhattam a pásztorokról, azokról, akik mennyei híradót kaptak, amely mennyei híradó az Úr Jézus Krisztus érkezését adta tudtul nekik. Tulajdonképpen azt hallották és azt a hírt vették, amit János evangélista evangéliumában így fogalmaz meg, az ige testé lett. Azaz Isten szava, Isten ígérete, Isten beszéde beteljesedett. Ez azt jelenti, hogy látható, az ember számára érezhető és érzékelhető formát öltött. Az eddig szavakban álló ígéret íme kézzel foghatóvá vált. Hatalmas pillanat ez. A terv, ami eddig szóban, papíron létezett, most beteljesedik, és valóságosan átadatik. Mindig fontos pillanat ez az emberiség történetében, a mi életünk történetében is, amikor ilyen esemény történik. Nincs olyan pontja a világnak, ahol egy ilyen szituáció, ahol egy terv valósággá válik, hétköznapi esemény maradna. Ez mindig ünnepet jelent. Ezért ma arról szeretnék szólni, hogy miként reagáltak ezek a pásztor emberek erre a hírre. Mert hogy a hír, a híradó valóban nem hétköznapi dologról szólt, ezért erre reagálni kellett valahogy. Beszéltünk az első reakcióról, arról a félelemről, amely hirtelen elfogta a pásztorokat, amikor az angyal megjelent előttük, de amely félelmet csillapított és el is vett maga a hírhozó belőlük, amikor azt mondta nekik, ne féljetek. De mi történt azután? Mi történt azután, hogy meghallották a hírt, amely hírt aztán mennyei seregek sokasága erősített meg az ő szemük és láttára és fülük hallatára? A 15. versben ma szakaszunkban azt olvassuk, hogy ezek a pásztorok, mert nyilván többen voltak, beszélnek egymással, és a következő elhatározásra jutnak. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Hadd szabadjon így mondanom, hogy a pásztorokban megszületett egy cselekvési terv. Ez nagyon fontos, hiszen ők egy szóbeli üzenetet kaptak, de bennük megszületett egy cselekvési terv, és ennek a cselekvési tervnek most három motívumáról szeretnék szólni. Az első motívum ennek a cselekvési tervnek így szól, menjünk el egészen Betlehemig. Mit jelent ez? Túl azokon a szavakon, amelyeket értünk. Most itt vagyunk, menjünk el egészen Betlehemig. Csak egy sétát jelent? Azt gondolom, jóval többet jelent ennél. Szeretnék most más aspektusairól beszélni ennek a mondatnak és ennek a cselekvési tervnek. Ha menjünk el egészen Betlehemig, a cselekvési tervben azt jelenti, hogy most kimozdulunk. Most kimozdulunk. Itt hagyjuk az éjszakai szállást, ahova már egyébként talán kényelmesen elvackoltuk magunkat. Itt hagyjuk a tüzet, itt hagyjuk a nyájat, kimozdulunk, elmegyünk innen. Azt jelenti ez a mondat, hogy most fölhagyunk a mi hétköznapi életünk megszokott dolgával. Mert ez a megszokott dolog, hogy este, miután összetereltük a nyájat, tüzet rakunk, eszegetünk, beszélgetünk, aztán lefekszünk aludni. Ez a cselekvési terv, menjünk el egészen Betlehemig, azt jelenti, hogy itt hagyjuk a hétköznapi megszokott történéseket. És ez azt is jelenti, ez a cselekvési terv, hogy áldozatokat hozunk. Az, amiről a pásztorok döntöttek, nyilvánvalóan kényelmetlenségekkel és kellemetlenségekkel jártak az általuk megszokott rendhez képest. Hiszen csak azt tudták, hogy Betlehembe kell menniük. És azt tudták, hogy mit keresnek. De azt nem tudták, hogy konkrétan ez hol van ez a hely. Magyarán azt jelentette számukra, hogy az éjszakában majd talán kérdezősködni kell, talán be kell zörgetni egy-két házhoz, ahol még valami kis világosságot látnak, s feltételezhető, hogy ott talán van egy újszülött kisgyermek, ja, de hát azt mondta az angyal, hogy jászolba fekszik, akkor oda mégsem mehetnek. Szóval, ha belegondolunk, akkor ez azt jelenti, hogy a pásztorok az éjszaka sötétjében kiteszik magukat kényelmetlenségnek és kellemetlenségeknek. De a cselekvési terv erről szól, menjünk el egészen Betlehemig. Tehát arról döntenek, hogy a hírt véve, a mennyei híradót hallva, nem maradnak passzívak. Felkelnek, elindulnak és keresnek, és addig keresnek, amíg célba nem érkeznek. Ez ugyanis a másik motívuma az elhatározásuknak, ennek a cselekvési tervnek, így hangzik, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz. Nézzük meg! Azaz a pásztorok cselekvési terve arról szól, hogy ők a személyes, testközeli részvétel útjára lépnek. Az angyalok híradója arról szólt, hogy történt egy fontos esemény. A pásztorok döntése pedig arról szól, hogy mi testközelbe akarunk kerülni ehhez az eseményhez, azaz részt akarunk benne venni. Mondhatnák a pásztorok azt, angyalok kihirdették, akkor már nincs mit tenni. Ha ezt a mennyei seregek hirdetik, akkor ez így van. Mondhatnák a pásztorok azt, hogy majd holnap megkérdezünk másokat. Ők is hallottak valami ilyesmit? Mondhatnák azt a pásztorok, hogyha ez olyan fontos esemény, úgyse marad titokban, hát majd meglátjuk. De ők inkább egy más utat választanak. Lássuk meg, nézzük meg. Mi, akik a hírt vettük, legyünk benne, ha szabad így mondanom, lépjünk bele személyesen ebbe az egész történésbe. Test közelből, mert a nézzük meg az azt jelenti, hogy látom, ott vagyok. Kerüljünk test közelbe ezzel az eseménnyel. Nyilvánvaló az, hogy a hír a pásztorok számára kétségtelenül igaz, hiszen mennyei küldött, majd angyalok seregének sokasága igazolta. Tehát a pásztorok megmozdulása, cselekvési terve elsősorban nem arról szól, hogy kontrollálják ennek a hírnek a valódiságát, hanem arról szól ez a cselekvési terv, hogy maguk is a részesévé legyenek egy évezredes várakozás beteljesülésének. Hogy személyesen találkozzanak az igével, a felkenttel, az Úr Krisztussal. Miért állíthatjuk ezt olyan bizonyosan? Azért, mert az ő cselekvési tervüknek itt van a harmadik motívuma. Hogy is beszélnek? Azt mondják, hogy menjünk el egészen Betlehemig, nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Tisztában voltak ezek a pásztorok azzal, hogy Isten követei keresték meg őket, és azzal is tisztában voltak, hogy Isten nem hazudik. Magyarán igaz kell legyen az, amit Isten követei számukra elmondtak. Kiderül ezekről a pásztorokról, hogy lehet, hogy egyszerű emberek voltak, de nem voltak istentelen emberek. Ezért megmozdultak, útra keltek, azt olvassuk róluk, hogy megtalálták, részesültek az igében, Másokat is részesítettek abban, amiben ők részesültek, hiszen elmondták Máriának, Józsefnek, és aztán ki tudja még kiknek azt, amit ők átéltek, amit a híradásban hallottak, és végül azt olvassuk róluk, hogy Isten dicsőítve indulnak tovább a megszokott dolgaikra. A pásztorok ugyan eltűnnek előlünk az evangéliumi forgatagban, abban azonban egészen biztosak lehetünk, abból, amit itt lejegyez Lukács, hogy Isten félelmükben ezek az emberek igencsak megerősödtek. Hiszen nem véletlen egyetlen szó sem, ami itt leíratik, és ezt olvastuk róluk, dicsőítve és magasztaltva Istent térnek vissza, mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Magyarán dicsőítették az Istent azért, hogy az Isten beavatta őket, és ők részeseivé lehettek Isten nagy és hatalmas cselekvésének. Minek lett ez az egész az eredménye? Miből adódik ez az egész? Abból, testvéreim, hogy a mennyei híradóra, a mennyei hírre úgy reagáltak, ahogyan erről most az imént szóltam. Kedves testvérek, szeretném elmondani a történet alapján azt, hogy a mennyei hír, a mennyei híradó ma is szól. Ma is szól. Én csak ember vagyok, nem vagyok angyal. Ha esetleg valaki arra gondolna, hogy én vagyok a mennyei híradó közlője. Ma egy egészen más aspektusból szeretnék erről szólni. Sok ezer éve szól a mennyei híradó. Tulajdonképpen a teremtés óta szól a mennyei híradó. A sínai szövetség óta szó szerint is szól a mennyei híradó, de 2000 éve direkt módon az egész világhoz szól ez a mennyei híradó, az Isten híradója. Ez esztendő utolsó vasárnapján, ahogyan kellene mondanunk, ez esztendő utolsó úrnapján fontos megemlékeznünk arról, hogy a hét egy bizonyos napja önmagában egy mennyei híradó. Isten akarta, és Isten akarja így. A mi élet időnkbe, amelyet élünk itt a Földön, minden hetedik nap egy mennyei híradó. Az idén éppen 52-szerre közvetíti Isten a mennyei híreket. Közvetíti ennek a napnak a létével, és közvetíti mindazzal, ami a napon az ő akaratának megfelelően történik. Azt gondolom, hogy talán nincs a Földön olyan ember, aki ne tudna erről. Sokan veszik a mennyei híradót, akár akarják, akár nem, hiszen a mi külső életünk, a mi földi életünk az állami rendelkezések alapján is arról szólnak, hogy a héten egy napra álljon le minden, majdnem minden. Ennek az alapja, ennek a rendelkezésnek nem más, mint Isten igéje, Isten rendelete. A világnak ezt a rendjét, testvérek, nem az ember találta ki. Isten találta ki. Isten napja ez, az Úr napja ez. Mennyei hír tehát maga ez a nap is, amely Isten győzelmét hirdeti. Isten győzelmét hirdeti a kezdetektől fogva, hiszen Isten győzött a teremtésben. Amit elhatározott, és amit kimondott, azt olvasjuk a Szentírásban, hogy meglett. Isten nem vallott kudarcot. 6 nap alatt elvégezte, amit eltervezett, és úgy lett. És a 7. nap hirdeti Isten teremtésben közölt győzelmét. De Jézus Krisztus feltámadása óta ez a 7. nap hirdeti Istennek azt a győzelmét is, amelyet a teremtés megrontóján vett. Hirdeti az ördög és a halál feletti győzelmét Istennek, amelyet Jézus Krisztus által aratott. Ez a nap, a 7. nap mindig is mennyei hír volt, és számunkra még inkább önmagában, a létezésében mennyei hírré vált, és hírré válik újra és újra. Ma azt kérdezi tőlünk Isten igéje által a Szentlélek, hogy mihez kezdünk, és mihez kezdtünk eddig ezzel a hírrel. Én egyre többször találkozok olyan emberekkel, akik ugyan veszik ezt a hírt, értik a mennyei híradó lényegét, de mégsem tesznek semmit. Ma egyre több olyan ember él körülöttünk, akinek a mennyei hírek hallatán nincs cselekvési terve. Nem születik cselekvési terv a szívben, és ha ott nem születik meg, akkor nyilván abból nem is lesz külsőségekben sem cselekvési terv. Testvérek, tanuljunk a pásztorok példájából. Tanuljuk meg a pásztorok példájából azt, hogy van egy nap, amikor meg kell mozdulni. Oda kell hagyni a megszokott dolgokat, amelyeket máskor csinálnunk kell. De van egy nap, amikor mindezt oda kell hagyni. Vállalni kell a kellemetlenségeket is, ha esetleg ez ezzel jár. És el kell menni Betlehemig. El kell jutni az igéig. A testélet igéig, Jézus Krisztusig. Ha igazán hiszünk, ha valóban igaz keresztjének vagyunk, testvérek, akkor az Isten félelem nem csak üres frázis az életünkben, hanem annak is jele, hogy a pásztorokkal együtt vágyunk arra, hogy személyesen részesedjünk az igében. Hogy ott legyünk, ahol az Isten van. Hogy részesedjünk abban, amit Isten tesz. Az igében, a testélet igében. Erről az Új Szövetség azt mondja, hogy az esemény a gyülekezetben válik lehetségessé. Ma nem tudunk oda menni személyesen Jézus Krisztushoz, ahogyan ezt egyszer megtették a pásztorok. De az Új Szövetség azt tanítja, hogy noha Jézus Krisztus a fej, a mennyben van, az Atya jobbján, az ő teste, a gyülekezet itt van a földön. A test, amelynek a feje a Krisztus, számunkra az a lehetőség, ahol mi találkozhatunk Jézussal, a testélet igével. A templom számunkra, a gyülekezet, a gyülekezethez való tartozás vagy a templomba járás, sokféleképpen mondhatom ezt, számunkra, akik hiszünk, azt jelenti, találkozunk az igével. Többféle formában is. Találkozunk az igével akkor, amikor testvéri közösségben vagyunk, mert a másik is a Krisztus test tagja. Találkozunk az igével akkor, amikor az ige hirdető fölolvassa és hirdeti nekünk az igét. Találkozunk az igével akkor, amikor a sákramentumokkal élünk. Találkozunk az igével akkor, amikor ezen a helyen elcsendesedünk, egyénileg meg közösségileg. Testvérek, a mai pásztorok, a mai istenfélők nem a maguk módján hívők. Mindig gyanús, amikor valaki azt mondja, hogy ő a maga módján hívő. Hallja a mennyei híradót, de a maga módján reagál rá. Az igaz hívők éppen azzal adják igaz hitük jelét, hogy maguk is személyesen részesei az igének, az Istennel, Jézus Krisztus által kapcsolatban álló gyülekezetben. Istenfélelem, üzenet, megmozdulás, részesedés, részesítés, megerősödés, Isten dicsőítés, így tartoznak együvé ma, vagy így tartoznak együvé ma is. Ezért, kedves testvéreim, akik igaz hívők az Úr napját megbecsülik, és az Úr napját megbecsüljük. Nem hagyjuk úgy eltelni, hogy ne legyen ott abban valamilyen formában az ígével való személyes találkozás. Olyan formában, ahogy ezt Isten éppen lehetővé teszi a mi számunkra. Mire használtuk ez esztendőben ezeket a napokat? Mihez kezdtünk a mennyei hírekkel, az Isten híradójával, testvérek? Mit kezdtünk azzal a ténnyel, hogy amikor felébredtünk, azt mondtuk, vasárnap van, az Úr napja van. Mozdított ez valamit bennünk ebben az esztendőben? Hirdetem, hogy tart még Isten kegyelmi ideje. Mert a hír azért szól, hogy bennünk cselekvési terv szülessen, amelyet végre is hajtunk. Tart még Isten kegyelmi ideje, mert ez a nap is, a mai is hirdeti az ő győzelmét. És azok, akik győzni akarnak, hozzá a testélet igéhez kell, hogy jöjjenek. Jézus Krisztushoz. Reá kell hallgassanak. Tőle kell kérjék azt, hogy járjon közben érettük. És úgy kell a győztes atyához közeledniük, hogy Jézus Krisztussal állnak élő kapcsolatban. Tart még a kegyelmi idő. Talán azért is vétetett el tőlünk egyelőre és egy időre a személyes találkozás lehetősége, hogy megértsük, milyen fontos is ez. Cselekedni az Úr napján, reagálni a mennyei hírre. Arra buzdítom a testvéreket, hogy hozzunk döntést, szülessen bennünk cselekvési terv, mozduljunk meg, hiszen szükségünk van arra, hogy az igével igaz találkozásunk legyen. Szüksége van rá másoknak is. akik felé talán mi fogjuk közvetíteni azt, amit nálunk helyezett el az Isten. Hiszem azt, hogy az Úr megerősít minden olyan embert, aki a mennyei híradóra reagál, aki félre tudja tolni a hétköznapit, és meg tudja ragadni mindazt, amit ezen a napon az Úr számunkra elkészített, hirdet, és amiben kész bennünket is részesíteni. Minden egyes Úrnap az árnyéka itt a földön a menny országának, a jövendő örök életnek. Mondhatnám azt félig meddig viccesen, kezdjük magunkat hozzá szokatni. Mert a mennyben minden nap Úrnap lesz. Adja az Úr a mi szívünkbe a pásztorok vágyakozását, felismerését, döntési terveit és cselekvéseit, hogy lehessünk már most olyanok itt ezen a földön, amilyenekké még inkább lesz minden igaz Isten félő a mennyben, tudnélik Istent dicsőítő emberekké, akik dicsőítik és magasztalják Isten mindazért, ami pontosan úgy van, ahogyan ő kijelentette nekünk. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesedünk imádkozni, a 324. dicséretünket keressük ki, és a 324. dicséretünknek az első és az ötödik versét fogjuk énekelni. A 324. dicséretünk első és ötödik versét, örvendjetek keresztjének. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, ez esztendő utolsó Úrnapján, magáért a napért és mindazért, ami te nap léte által is, ami tudtunkra adsz, a te győzelmedért, mindenek felett valóságodért. Dicsőítünk téged, aki uraknak ura vagy, királyoknak királya vagy, és aki a te királyságodba hívsz és invitálsz bennünket. Köszönjük te neked, hogy gazdagságodba avatsz be bennünket, hogy nem akarsz semmit megvonni tőlünk, ami a tied. És mindezt még a napokkal is tudtunkra adod. Köszönjük te neked a mennyei híradásnak ezt a különös, de oly egyértelmű formáját. Köszönjük neked a gyülekezetet, a Krisztus testet. Köszönjük neked az igét, az élő szót. Köszönjük neked a sákramentumokat, a bélyegeket. Dicsőítünk téged az imádság lehetőségéért. Mindazért, amivel élhetünk, és amivel élnünk is kell ezeken az általad rendelt napokon, különösképpen is. Dicsőítünk téged az örök élet ígéretéért, amikor időkről időkre, a veled való közösségben, a te gazdagságodban lehetünk majd részesek. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy a mi Isten félelmünk ne merüljön ki üres mondatokban. Talán azért bocsájtod most ránk ezeket a nehezebb időket is, amikor nem találkozhatunk, hogy megértsük és meglássuk, belássuk és megbánjuk azt, hogy milyen sokszor hagyott bennünket hidegen a te híradásod, a te invitálásod, a te parancsod. Könyörülj meg rajtunk, hogy most otthonainkban, ott azokon a helyeken, ahol vagyunk, hadd tudjunk eléd csendesedni, megszüntetni minden egyebet, ami a hétköznapi életünk természetes része, és hozzád jönni, előtted megállni, előtted elcsendesedni, részesedni benned, ígéd és szent lelked által. Köszönjük, hogy mindez lehetséges. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy a szívünkben cselekvési terv születhessen, amely nem marad pusztán terv, hanem amely megvalósul és valósággá is válik. Dicsőítünk téged minden egyes áldásért, amelyet elkészítettél, amikor a te országod ízeit kóstoltattad velünk ebben az esztendőben is, akár itt a templomban, a gyülekezet közösségében, akár otthonainkban. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, mert jó vagy, és jót cselekszel a tieiddel. Kérünk, maradj velünk, ha lehetséges, vedd el rólunk ezeket az időket, és hozd el azt az időt, amikor újra találkozhatunk, és láthatjuk egymást, és dicsőíthetünk téged igaz és valós közösségben is, itt ebben a templomban is. Adj nekünk addig türelmet, és add, hogy mindazt, amit mégis a személyes találkozás ellenére lehetővé teszel, azt megtegyük, azt neked megadjuk, hogy abból a mi hitünk, hozzád fűződő bizalmunk erősödhessen, veled való kapcsolatunk teljesedhessen. Így kérünk téged arra, hogy noha most nem vagyunk itt együtt a te házadban, hallgasd meg a mi imádságainkat, amelyekkel hozzád szólunk az elkövetkezendő percben. Amen. Folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság mondásával. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket ez úrnapon zárjuk a 317. dicséretünk 6., 7. és 8. versének éneklésével. A 317. dicséretünk 6., 7. és 8. verseit énekeljük. Ó, te áldott, üdvözítő Úr Jézus Krisztus! Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békesség.